Ez itt az Elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Ezúttal Ruf Bálint a vendégem, én pedig Benyó Rita vagyok. És akkor kezdjünk a kitiltással. Ugye David Pressman, amerikai nagykövet szerdán jelentette be, hogy a Nemzetközi Beruházási Bankot, illetve Laszlócki Imrét, az egyik magyar vezetőjét érinti a kitiltás. Korábban arról lehetett hallani, vagy találgatásokat olvasni, hogy a kitiltás az egész magas szinten érintheti a magyar kormányt. Ehhez képest most akkor jöhet egy megkönnyebbült felsóhajtás a Karmelitából?
Ketté választanám. Az egyik a szokásos menetrend, hogy amit már az elmúlt 13 évben lehet tapasztalni, hogy van egy ilyen, mindig egy ilyen külső messiás várás a magyar közéletnek az ellenzéki tér felé, hogy akkor, na most majd eljön az idő, hogy valaki külföldről oda csap Orbán Viktor rendszerére, és akkor majd holnap reggelre megbukik. Ez egészen nagyon régóta, tehát már majdnem történelmi távlatokban van. Második kormányként, vagy a 2010-től lévő első ilyen Fidesz rendszeres felvonásban, akkor éppen mindenki tudni vélte, hogy holnap reggel Angela Merkel megbuktatja Orbán Viktort valamilyen tőzsdei manipulációval. Ennek hosszú sora van. Ami itt egy érdekes dolog, hogy ezt így kicsit úgy néz ki, mint nagyon hasonlít arra a helyzetre, amikor a akkor még ügyvívőként működő André Goodfriend hasonló módon egy áfa ügyben tette a lépéseket, és ő is egy ilyen politikai aktorrá vagy szereplővé vált, amiből aztán szerintem hosszú távon Orbán Viktor jött ki jól. Ez a mostani is kicsit olyan szempontból hasonlít, hogy talán nincs ennek még vége. Ahogy én hallgattam, azt mondta a nagykövet úr, hogy ez az első lépés, hogy ebben a kérdésben, hogy miért kellett így csinálni, hogy miért kellett így, most szép szóval felszpinnelni ezt a kérdést, hogy az már, hogy ez most éppen egy diplomáciai, vagy egy titkosszolgálati manőver volt, hogy pont amit mondtál, hogy nagy sóhajtásokat legyenek, és akkor mindenki azt keresgelje, hogy akkor éppen mi fog történni, és valóban volt egy olyan hangulat, az mondjuk a itt a húsvéti hétvégé környékén, hogy mindenki tudni vélte, hogy kik azok a egyébként nem, tehát politikusok, akiket ez érint, és láthatóan valahogy kereste a Fidesz kommunikáció a fogást, egészen olyan szintre lemenve, hogy tegnap ugye szerdán, amikor még nem tudták, hogy kik ezek az emberek, akkor tényleg visszaköszönt a Fidesz zászlóshajójaként is működő Origó, tényleg a 50-es évek Ludas Matyi stílusú karikatúrái, csak éppen nem Truman elnök volt a nemzetközi imperializmusnak a zászlóvívője, aki lényegében azonnal már ő is megbukik, hanem a nagykövetet ábrázolták mindenféle módon. Tehát ők arra készültek, hogy valami más fog szerintem történni, hiszen azért a nagykövetség egy elég nagy spint csinált erre a kérdésre, és kicsit akkor ugyan az történt, hogy hát igen, ki lett tiltva, egy olyan ember, egy olyan szerzetemnek egy éve kellett volna már kitiltani ugye ezt az orosz bankot, és akkor úgy mindenki velé, mi a következő, és persze azok az ellenzékiek, azok a véleményvezetők, akik tényleg mindig valamilyen ilyen messiásként várnak a külföldi országoknak a lépésére, hát így meg csalódottak abba, hogy hát miért nem tudom, az egész kormány lett kitiltva. Hát szerintem körülbelül itt tartunk. Ennek szerintem vannak még további lépései, és az látszik, hogy az elődeivel ellentétben, vagy a közvetlen elődeivel ellentétben a Pressman nagykövet úr egy elég aktív politikát folytat, ami szerintem, és én nem vagyok külpolitikai elemző, én a belpolitikát próbálom megérteni, az látszik, hogy a Biden adminisztrációnak a teljes támogatását élvezi ebben, tehát hogy nem az van, hogy ő egy ilyen elszabadult hajóágyúként itt teszi a saját maga magán akciót, hanem szerintem ez egy koordinált politikának a része.
Ugye Orbán Viktor egyébként pont erre utalva évértékelő beszédében viccelődött a Goodfriend és a Pressman nevekkel és a Présemberrel, és ezt követően pedig ugye a Fidesz frakció ülésen, legalábbis a Magyar Nemzet beszámolója szerint a legfőbb ellenségének, vagy megpróbálom pontosan itt, a legnagyobb ellenfelének nevezte a Biden adminisztrációt. Ugye a nem tudjuk a hitelességét, de a Pentagon iratokban is állítólag ott van, csak ugye nem lett megerősítve. Pontosan ez, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy február 22-i politikai stratégia ülésen az Egyesült Államok pártja három legnagyobb ellenfele között sorolta fel. Ez van mögötte, az egész mögött? Valóban az orosz befolyás, vagy attól való félelem egy NATO tagországnál? Vagy, amit Orbán Viktor szeret mondani, hogy egyszerűen a világhatalmi pozíciójának és annak megerősítésének, a háborúnak egy eszköze mindez, és Magyarország is ebben egy elszenvedő fél.
Van egy olyan doktrina, ami annyi a doktrina, hogy szerintem csak mi alkalmazzuk kifelé, amiben ez így a külpolitikát összefoglalva így a Szijjártó Orbán Viktor párosnak, hogy hát ők sosem szólnak bele más országoknak a belügyeibe, és ugyanezt tiszteletet várják el más országoktól és a Magyarország belügyei való beleszólásba. Ez mindeddig, ez akkor működik, amikor a turk tanács, vagy a türk tanácson, vagy a nem tudom, a kínai kommunista pártnak a kérdéseiben működik Magyarország, akkor nagyon a legnagyobb tisztelettel beszél ezekről az emberekkel, emberekről és az emberekkel. Amikor pedig a saját szövetségesi rendszerünkről van szó, ugye, mert hogy az egy hát szerintem példátlan állapot, hogy valaki egy NATO tagországként a NATO beli szövetségesét jelöli meg, mint fő ellenfelét. Tehát ha az ukrán háború árnyékában, ha nem lenne háború, akkor is példátlan állapot lenne. Főleg még egyszer abban a doktrinával, hogy nem szorul bele más országoknak a belpolitikájába, amit egyébként természetesen minden héten megszegnek, de ez egy másik kérdés. Ami itt szerintem érdekes, hogy vajon ez a külpolitikai stratégia, amit Orbán Viktor és Szijjártó Péter visz, ez vajon milyen helyzetbe hozza hazánkat? És én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, nem vagyok külpolitikai szakember, de azt látom, hogy egy olyan szintű változás állt be Magyarországnak a megítélésével kapcsolatban, és ez nem az a fajta ilyen már megszokott ilyen nyafogás, hogy hát, hogy mi vagyunk a páriái, az Uniónak, meg a NATO-nak, meg stb., mert hogy egy kicsit tényleg mi vagyunk a páriái, és hogy ez a politika, ami azért, hogyha így analógiát kéne kerestem, akkor kicsit olyan, mint egy ilyen külvárosi, késes pénzbehajtás hangulata, tehát hogy összekötünk olyan kérdéseket, amiket egyébként soha nem lenne szabad összekötni. Például az, hogy van az Európai Bizottsággal egy komoly vitája Magyarországnak a pénzeknek a megkapásáról, és ezt összekötjük például a svéd, illetve a finnek NATO csatlakozásával, ami ugye két teljesen másik szövetségi rendszer, meg egyik pénzről szól, a másik biztonságpolitikáról, meg emberi életről, és abban, hogy ebbe beletenyerelünk ebbe a játékba, és egy ilyen, hogy mondjam, így azt gondoljuk, hogy mindenkinek okosabbak vagyunk, és majd mindenki, és ugye ami a Fidesznek az egy kicsit ilyen bolsevik gondolkodás, ugye arra utalok itt, hogy ugye a bolsevik pártnak a történetében is mindig az volt, hogy egymást az elvtársak veregették, hogy lehet, hogy most nem úgy tűnik, mintha igazunk van, de majd a jövőben majd igazunk lesz, és akkor majd az üftörténet majd meg fog valósulni. Na most kicsit hasonlóan áll hozzá Fidesz is, hogy ugye ezt így kb. Mondják is, hogy Orbánnak nem igaza van, hanem igaza lesz, jelentsen ez bármit is. Na most kicsit ebben a hangulatban van szerintem az ország egy ilyen, hát nem tudom, ezt nem hívnám új keresésnek, hanem inkább egy ilyen gödörbe, amiben úgy hirtelen itt senki nincsen mellettünk. És hát látszik az, hogy ez a háború, a háború az, ami átírta az egész Orbáni külpolitikának a gondolkodását, és azt, amit a lengyelek képesek voltak meglépni, hogy ők is hát nagyon komoly vitában voltak az Európai Bizottsággal, de mégis a háború kitörése óta hát ezek a viták ugye csöndesebbek lettek, ők se kaptak még egy fillért se, de ahogy látom, nem is nagyon érdekli őket, és hogy ők hirtelen egy geopolitikai tényezővé, egy nagy országgá, egy mindenki által, nem tudom, követett erővé váltak, ami egy olyan konszenzusból adódik, hogy egyrészt hasonló azért a történelmi emlékeink az orosz, illetve a szovjet birodalommal szemben, de ők képesek voltak egy nagy váltást csinálni, és hát láthatólag az, hogy ez a váltást egyébként a világpolitika egyébként értékeli is. Mi pedig nem az, hogy nem váltottunk, hanem bizonyos szempontból mélyebbre mentünk, mint voltunk. És hogyha az ember tényleg így csak úgy két lépésen távolabbra nézzük, hogy néz ki az, hogy egyik oldalon zajlik egy háború, ahol azért mégiscsak az, hogy egy orosz agresszió van Ukrajnával szembe mindenfajta emberiség ellenes bűnökkel, és a másik oldalon pedig Szijjártó Péter ilyen 4 HD videókban repülget Moszkvába újabb szerződéseket kötni a Gazprommal, vagy a Rosatommal.
Amik... És ugye éppen itt van a fehér orosz külügyminiszter.
Éppen itt van a fehér orosz külügyminiszter Magyarországon, de inkább az, hogy itt van a fehér orosz külügyminiszter, az is egy súlyos dolog, de az, hogy az egészet előadják, hogy tényleg mint egy ilyen szuperhősként Dunakesziből korán hajnalban már a repülőn ülve menti meg a hazánkat a nyugati szankcióitól. Hát ezt én szerintem nem lehet nagyon magyarázni szerintem kifelé, és hát látszik az, hogy az események olyan szempontból begyorsultak, hogy például a tegnapi moszkvai látogatásra azonnal reagált például a lengyel külügyminiszter, vagy a lengyel magyar nagykövet, hát és hogy a diplomáciában hát nem megszokott hangnemben beszélt Magyarországról, ugye egyik legszörösebb szövetségesünk. Tehát ebben én látok egy nagyon mély gödörben lévő magyar álláspontot, nyilvánvalóan, és én úgy képzelem, hogy a Fidesz legbelső köreiben majd igaza lesz Orbán Viktornak hangulat van. Lehet, hogy egy körön kívül már nem mindenki érti, hogy mi történik, és inkább akarják a fejüket, hogy most tényleg ez most biztos, hogy ez a legjobb irány, amiben van. És hogyha lemegyünk, én sokat foglalkozom, próbálok ebben megérteni, hogy mik a motivációk emögött, és minél jobban dekonstruálom a helyzetet, annál kevésbé értem, hogy mi a politikai értelme ennek a helyzetnek. A gazdaságit azt érteni vélem, és azt gondolom, hogy ha pénzről van szó, akkor értem, hogy ez miért jó Magyarországnak, miért jó Orbán Viktornak, de a politikai értelmét azt én nem látom és nem értem, mert
ez
hogy
szokott nagyon nagy teret adni az összeesküvés elméleteknek.
Hát nem, én nem is mondom inkább azt, hogy összeesküvés elméletet, mert én nem, hogy mondjam, nem egy ilyen világméretű dolgot látok benne, inkább azt látom benne, hogy a politikát felülírja a gazdasági érdek.
De a gazdasági érdek nem lenne, hogyha az unióval megállapodnánk. Vagy más hangsúlyokkal lenne. Tehát ugye most azért van szorításban a magyar kormány, mert az EU-s pénzek helyett máshonnan kell pénzeket szerezni.
Hát meg ugye azért, mert az egyik ezek ugye pártlikázott pénzek, amiknek az elköltését valamennyire azért még mindig azért befolyásolja, vagy befolyásolhatja az Európai Bizottság. A másik pedig ugye ezek ilyen szürke vagy fekete pénzek, amiknek hogy ide-oda repkednek így a világban. Tehát a kettőnek teljesen más ilyen szempontból a haszna, de mondom még egyszer, tehát hogyha nem gazdasági érdekként nézünk rá, akkor semmi fajta politikai racionalitásnak nem felel meg ez a fajta a magyar közországi külpolitika, meg az főleg az elmúlt egy évnek a mozgása.
Ha nincs mögötte ráció, és hogyha...
Ráció van mögötte, politikai ráció politikai nincs mögötte.
Politikai ráció ennyire nincs mögötte, akkor tud-e ezzel valamit kezdeni az ellenzék? Vagy lenne dolga ezzel? Vagy ez egy annyira bonyolult dolog, amit pont nem kell amivel nem kell a választókat terhelni, úgymond.
Hát szerintem mindennel lehet a választókat terhelni, és mindennel lehet mit kezdeni. Ugye kialakult egy olyan hangulat sok-sok témában, amiben az ellenzék lényegében elfogadja azt, hogy a Fidesz narratívájának van a többsége, és ezért inkább nem is foglalkozunk vele. Az egyik ilyen például ugye ez az egész ukrán háború. Látja mindenki a különböző kutatásokat, amit ő rendel, vagy amit ő elhisz, vagy nem tudom, vagy inkább egyszerűbb elhinni, és ezért inkább nem is foglalkoznak ebben a kérdéssel. És ugye ez a, többször beszéltünk itt a politikai bátorság hiányáról, ugye az a politikai bátorság, hogy az ember néha olyan dolgokat is meg tud lépni, hogy meg kell lépnie, ami rövid távon nem hoz effektíve politikai hasznot, de hosszú távon egyébként hoz, és az ember meg a saját értékeihez ragaszkodik, és azokat próbálja képviselni valamilyen nagyobb jó érdekében, valami nagyobb rosszal szemben. Na most, ha nézzük a magyar közbeszédet, akkor ez a kérdéskör, hogy a magyar külpolitika hogyan működik, hát persze valahol így felsejlik, meg biztos valahol esti tévéműsorokban valakik nyafognak rajta, de hogy ebből nincsen politika csinálva, azért, mert elfogadják azt, hogy Orbán Viktornak eleve ebben a béke háború kérdésben, vagy a szankciós kérdésben többsége van. Na de hát könyörgöm, azért van többsége, mert dolgozott rajta. Tehát, hogy ez nem lett többsége, vagy nem, hogy mondjam, nem igaza lett ebben, hanem rengeteg munkát raktak ebben, hogy ebben a többség meglegyen. És ez a fajta bátorság teljes mértékben hiányzik, és gondolom azért, ha most így az ő fejükkel kell gondolkodni, hogy beszéljünk valami másról. Az, hogy nincs más, azért megint egy másik kérdés, de hogy ezért van ebben. De mind a finn, mind a svéd, mind ebben a NATO szórakozást lehetett volna sokkal jobban, sokkal plasztikusabban bemutatni a nagy közönség számára, mert így ezek egy elvont kérdések, hogy a magyar parlament mikor mit ratifikál. De hogyha az ember meg úgy nézi, hogy de basszus, érted, van egy 1400 kilométerrel határa rendelkező rokon nemzet, akik azt gondolják róla.
Kövér László megtagadta őket.
Hát jó, Kövér László szerint biztos a turk tanács tagjai, a rokonai Magyarország, ami egyébként részben igaz is, de hát mégis, ugye akkor inkább másképp mondom, a finn nemzeti identitásnak a része Magyarországon vannak a testvéreik. Ők így gondolkodnak rólunk. Na most azt bemutatni, nem lett volna olyan óriási nagy ördöngőség, hogy hát itt vannak a finnek, 1400 kilométeres közös határvonalunk van az oroszokkal szembe, és mi pedig szórakozunk velük, mi mondom, mind a külvárosi késes zsaroló, hogy akkor majd a finn biztos szóljon oda, hogy akkor majd állapodjon meg a nem tudom mivel. És ezért ez nem bonyolult. Ezeket az árulást, a hűtlenséget, a más embernek a cserbehagyását el lehet magyarázni, mert igazából Magyarország ezt csinálta. Valamilyen vélt vagy valós érdekre hivatkozva egy másik ország biztonságával szórakozott. És ugyanezt csináljuk a svédekkel szemben, és azt is be lehetne mutatni, hogy a svédek, lehet, hogy nincsen közvetlen föld határuk, vagy, de hát ezért mégiscsak a tengeri határuk van az oroszokkal, és hogy ebben is semmi fajta igazi közös, vagy akár bármifajta hangosabb megszólása nincsen a magyar ellenzéknek, és akkor biztos ők azt mondják, hogy de miért mondom ezt, mert hiszen elmondta a nem tudom kicsoda, a nem tudom hol, de az réges-régen soha sem volt igazán elég, de hogy olyan, aminek egy hangban valamilyen értelmet, vagy még hangot adjon, az teljesen hiányzik.
Az egyik veszőparipád neked általában a gazdasági kérdések, vagy a gazdasági kérdések feldolgozása, és ugye szintén a héten jött ki az újabb inflációs adat, előrejelzés, ami azt mutatja most már, hogy idén még magasabb lehet, mint tavaly, tehát 20% körül lehet az infláció, és hogy nagyon sok élelmiszernek az ára az nem ment le, sőt, még feljebb fog menni. Ebben a helyzetben azért vagyunk így, hogy ugyanazokat a mondatokat tudod majd most valószínűleg újra elmondani, amit már sokszor, mert egyszerűen széttöredezett az ellenzék, magukkal vannak elfoglalva, vagy annyira uralja a kommunikációs teret a Rogáni gépezet, hogy esély sincs rá.
Hát őszintén erre néha ez meghaladja a saját gondolkodási, nem tudom, korlátaimat, hogy lehet az, hogy most már tényleg, tehát hogy 25%-os infláció volt az előző hónapban, tényleg hogy a Nagy Márton mondta, hogy mekkorát haladtunk előre, igen, mert 25,4-ről 25,2 lett. És nincs az a magyar ember, tényleg nincs, a felső, nem tudom, 1%-ot leszámítva, aki ne minden nap érzékelni az, hogy az alapvető élelmiszerek ára változott hatalmasat. Most ebben, hogy a magyar ellenzék nem csak erről beszél, de úgy, hogy már tényleg folyjon az orruk vére is az unalomtól, én összetem, tehát fel tudom raknak, nem tudok rá válaszolni. Tehát nem tudok, nem, itt nem elég, amit mondtál az előző témához, itt nem látom az összeesküvés elméletet abban a szempontból, hogy valami, nem tudom, a karmelitából rászólnak az emberekre, hogy akkor ne beszéljetek ilyen dolgokról, mert akkor majd jön a dáda. Mert ugye ez se tudja leírni, ezt a fajta ostobaságot, hogy tényleg terítéken kapott a magyar ellenzék egy olyan téma csomagot, ami hát tényleg példátlan az elmúlt 30 évben, és ebből egy fikasznyit nem tud profitálni, és tényleg az emberek elhiszik azt, amit a Fidesz mond nekik, hogy a brüsszeli szankciók, meg a háborús infláció, és képtelenek azt rendesen bemutatni, hogy ez a brüsszeli szankciók, meg a háborús infláció a legjobban Magyarországot sújtja. Minden egyes mutatóban, minden egyes élelmiszerben Magyarországon a legdrágább minden. És akkor nincsen az se kihasználva, hogy is van ez? Kapjuk a földgáz meg az olajat az oroszoktól, mi kapunk erre mentességet, és mégis a benzin nálunk 100 forint a drágább, mint Romániában, akik nem kapják. Akkor hogy van ez? És ezek nem bonyolult kérdések, ezek tényleg A, B kérdéskör, tehát a végtelen egyszerű. És ilyenkor amikor az ember ezen így elszoktam ezen merengeni, és megadok abban, hogy mi lett volna, hogy az fordítva van, hogy a Fidesz mit csinált volna egy hasonló helyzetben, ellenzékben mondjuk, a 2000-es években, amikor ők nem voltak hatalmon, hát olyan politikát csináltak volna rá, és ugye inkább csináltak is, amivel lényegben átvették a vezetést. Én nem azt mondom, hogy ebben a kérdéskörrel át lehetett volna venni a vezetést, de az, hogy szignifikánsan tudott volna valamelyik párt erősödni ebben a Fidesz kárára, hogy egyébként a Fidesz által dominált középosztályt is nagyon súlyosan érinti ez a kérdés, és ebből, hogy semmi nem történt, én ezt nem tudom, és ezt nem tudom ráfogni arra, hogy a média túlsúlyra, nem tudom ráfogni arra, hogy a töredezettségre, nem tudom ráfogni arra, hogy tényleg teljesen kontraszelektált ez a csapat, hanem egyszerűen én, hogy mondjam, ezért meghaladja. Tehát az, hogy nem oda van rakva minden egyes nap, hogy Orbán Viktor mi a drágába a liszt, a cukor, a tojás, a tészta, a stb. Én egyszerűen nem, tehát ebben nem tudok többet mondani.
Ehhez képest mondjuk leginkább, amit az ellenzéki oldalról az elmúlt hetekben hallani lehetett, azok vagy személyi, vagy pedig pártpolitikai szervezeti kérdések. Például Mesterházi Attila kilépett az MSZP-ből és új pártot alapított, vagy ugye megnevezték EP-lista vezetőként Donát Annát, Dobrev Klárát, és hogyha minden igaz, akkor a főpolgármester keresés is aktívan zajlik. Az ellenzék, én jól látom el, hogy megint igazából magával van elfoglalva, hát mint sok ciklus óta.
Ez a szokásos. Tehát, hogy akkor van ez a keringő, amit most akkor megint a nagy érdeműnek játszanak, hogy akkor elkezdtünk akkor magunkkal technikai kérdésekkel foglalkozni. Van az a 1-1,5 millió szavazó, aki most várja, hogy akkor éppen most épp milyen felállásban fog megtörténni a választásokon való indulás. És ebből látszik az, hogy az a fajta politikai csinálás, vagy politikára való gondolkodás, hogy ebben az országgal minek kéne történnie, hogyan lehet meg összerakni egy valóban nyertes választás, hogyan lehet összeszedni 50+1 szavazatot valójában egy választáson. Ez kevésbé érdekli a szereplőket, hanem inkább az, hogy a status quo a saját maguknak, a pozíciójának a megvédése menjen. És az, hogy akkor ennek éppen milyen leágazása van, hogy ki az EP listavezetője a Momentumnak, vagy a DK-nak, illetve hogy akkor Mesterházi Attila hogyan csinálja meg az új, nem tudom, szociáldemokrata pártot a kabinetfőnökével, és ebben hogyan osztja még azt a meglévő, nem tudom, tortát még kisebb részre, illetve ennek egyáltalán van-e bármifajta relevanciája, hogy ő csinál valamit, ebben van kétségem, szerintem nem túl sok van. És az, hogy valóban van egy, amit talán van egy minimális érdekessége, de inkább csak, hogy mondjam, politológiai vagy kampány gondolati, az, hogy az ellenzék mit kezd Budapesttel. És hogy mit kezdett vele, hogy vajon az a fajta politika, amit Karácsony Gergely és a Városháza vitt 19 óta, az közelebb vitte a kormányváltáshoz, vagy nem. Nekem erről az a vélem, hogy nem vitt közelebb, hanem helyette egy inkább a normalitásra való törekvés és a békére, vagy a nem tudom, a vélt és elképzelt normális Magyarországra való törekvést láttam benne, és nem a Orbán rendszernek való bármifajta... Hát, hogy ez baj-e, azt... Én azt mondom, hogy nem erre kapta... Tehát, hogy a Talós Istvánt nem azért váltották le Budapesten, hogy utána a normalitásra való törekvésnek a, nem tudom, fogjuk meg egymás kezét és béküljünk ki, legyen a hangulata. Én ezt gondolom, tehát nem tudom.
És tehát ne adjon át Navracsics Tiborral Karácsony Gergely metrót, mert annak nem az az üzenete, hogy ő harcol minden fronton?
Én nem azt gondolom, hogy nem lehet egy olyan beruházásnál, amit egy Európai Uniós társfinanszírozásban volt meghívni az egyébként ezért felelős minisztert, hogy meg kell hívni minden egyes megállónak az átadására, és minden egyes konferencián közösen kell egymással mosolyogni, abba azért van véleményem, de az, hogy ha lezárul egy ilyen nagy beruházás, akkor annak ott van-e helye ennek az embernek, egyébként azt kötelező is meghívni. De ugye ez, ott van egy ilyen feltűnő egymásra találás, ugye a Navracsics úrral, meg a Karácsony főpolgármester között, hogy ezt ők, nekik miért jó ez külön-külön, ezt rájuk bízom. De az egy másik kérdés, hogy azért egy elég erős kritikával élt a legnagyobb ellenzéki párt vezetője Gyurcsány Ferenc a Partizánba Karácsony Gergellyel szemben, amiben kicsit hasonlóat mondott, mint és én is mondtam, hogy ő nem feltétlenül azt látja benne, hogy minden egyes erejével a kormányváltás mellett küzdene. Ez az ő dolga. Szerintem ez egy üzenet volt szerintem számára. Én egyáltalán nem lepődnék azon meg, hogyha a DK nem, DK gondolkodna alternatív jelöltbe, már csak azért is, mert egyébként Gyurcsány Ferenc így működik, tehát hogy minden kell neki, és minden pozíció kell neki.
De hogy az MSZP vezetéséből is már hónapok óta hallani, hogy úgy átvágta őket Karácsony a miniszterelnökséggel, miniszterelnök jelöltséggel, hogy ők még egyszer nem bízzák rá a...
Hát nem tudom, hogy az MSZP-nek mibe van még beleszólása ezekben a kérdésekben, mert egyelőre a parlamenti küszöb körül sincsenek. De hogy az, hogy ha a legnagyobb ellenzéki párt ebben gondolkodik, az megint egy másik kérdés. Az, hogy a Momentum mibe gondolkodik, az is egy másik kérdés. Vagy nekik jó-e Karácsony Gergely főpolgármestersége, vagy nem. Ezek kérdések. Illetve az, hogy vajon a szélesebb ellenzéki, mondjuk budapesti közönség hogyan reagálna esetleg arra, hogyha azt mondja, hogy ne arra, hogy te egy nem létező pártnak vagy az egyik tagja, és elfűlt a bizalom veled kapcsolatban, és új jelöltet állítana ez a formáció, akkor vajon a közönség mennyire menne e fele? Ezek sok-sok kérdés. Én azt mondom, hogy ennek van relevanciája ennek a kérdésnek. Valóban a főpolgármester nagyobb legitimációval megválasztott, közvetlenül választott politikai szereplő Magyarországon egyébként, és az ő mozgása egyébként is tényleg egy ilyen igazodási pontnak kéne, hogy legyen. És az látszik, hogy ez azért ezt, hogy a karácsonyféle vonal az másképp képzelte el ezt a főpolgármesteri szerepet, mint ahogy akár szerintem a szavazóinak a nagy része legitimációt adott neki ebben.
Karácsonynak ugyanakkor a programja, aztán a miniszterelnök jelölti programja, az pont erről a, hogy fogalmazok, normális Magyarországról.
Szelíd forradalomról. Hát igen. Hát jó. De hát nem, tehát hogy ugye nagyon sokáig azt gondolta mindenki, nem feltétlenül magamat beleértve, hogy ez egy sima, az előválasztáson egy sima győzelmet fog a Karácsony Gergely aratni, hát nem így történt. És hát szerintem többek között azért sem, mert az a fajta elképzelt közép, amiben ő próbál gondolkodni, egyébként egy, hogy mondjam, normális világban szerintem egy teljesen legitim politikai stratégia, és valóban közelebb áll az egyéneknek a biztonság, vagy a béke szeretetéhez, csak ugye nem, egyrészt nem élünk normális világban, kettő pedig a békével, hát, vagy a békességgel kevésbé lehet egy ilyen nagy vaddal szembe magát az embernek definiálnia, és főleg azért, mert a választó bevonzó képessége is szerintem nem annyira erős. Na mindegy, szóval, hogy szerintem ez a fajta szelídfordalom, vagy nem tudom mi volt, de ez volt a címe, ez elbukott. Tehát, hogy ez nem volt egy jó kampány. Én azt láttam rajta, és ezt beszéltük itt is többször, hogy ezt nem akarta igazából a főpolgármester, kicsit ilyen rákényszedetten volt bennem, szerintem láttak is a szavazók, és nem is annyira nagyon díjazták. Na most, hogy milyen a főpolgármesteri teljesítménye, az egy megint egy másik kérdés, nehéz éveken van túl, szóval azért eléggé ő is kapta azért a feladatokat, és a kormánytól a fricskákat, tehát hogy lényegében ebben telt az ő ciklusa, plusz a két évnyi Covid-dal, de az látszik, hogy az a fajta politikai vezetőség, hogy ő egy ilyen lánglelkű lovagja a rendszerváltásnak, azt azért én nem nagyon érzem benne.
Ruf Bálint, köszönöm szépen, ez volt az Elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Én Benyó Rita vagyok.